Krisztus. Kedves hallgatóim! Miután a császár 1815-ös bukásával a francia forradalom és a napóleoni háború korszaka lezárult, számtalan feladat adódott a fogságból szabadult, Rómába visszatérő 7. Pius számára, aki korát meghazudtoló lendülettel látott hozzá az egyházi élet rendbetételéhez. Számításba kellett vennie, hogy a korábbi negyed évszázad Európa számos országában tönkretette a vallási életet, szétverte, szétzilálta az egyház szervezetét, intézményi rendjét. Az új eszmék hatására tömegek fordultak el a hitélettől, tömegessé általánossá lett a vallási közömbösség, megfogyatkozott a lelkészkedő papság száma, számos ország az egyház jogait korlátozó törvényeket vezetett be, az egyházi birtokok és vagyon nagy része megsemmisült vagy világi kézre került. Első lépésként helyre kellett állítani magát a pápai államot, amelynek intézményi rendszerét és közigazgatását az új idők kívánalmai szerint kellett átalakítani. Ennek megfelelően 7. Pius hatályon kívül helyezte az erősen világias szellemű napóleoni törvénykönyvet, egyben azonban a korábbinál korszerűbb, a társadalmi változásokra figyelő jogrendszert hívott életre. Hasonlóképpen újra kellett szervezni a kúria, a központi egyház kormányzat és a diplomáciai kar működését. Nem könnyített a helyzeten, hogy a szentszövetségi rendszert életre hívó nagyhatalmak a bécsi kongresszuson nem tekintették velük egyenlő félnek a pápai diplomáciát, és bár magának a pápai államnak a helyreállítására sor került, a Szentszék nemzetközi tekintélyen nem állt helyre. Ami a francia és több más, a forradalom és a háborúk által érintett ország, így Spanyolország, Észak-Itália, Rajna-vidék, Dél-Németország egyházait illeti, így sokszor a romokból kellett újjáépíteni az egyház szervezetet, helyreállítani a hierarchiát, a szerzetesi közösségeket, iskolákat, alapvetően megváltozott körülmények között újraindítani a hitéletet. Nem könnyítette meg ezt a helyzetet az európai szellemi, társadalmi és gazdasági légkör átrendeződése. Ha felemás módon is, de visszavonhatatlanul végbe ment a polgári átalakulás, a beunduló ipari forradalom mélyreható változásokat hozott az emberek életében, a szabad gondolkodás, a liberalizmus, a vallás és egyház ellenesség pedig természetes részévé vált az egyházat körülvévő világnak. Ilyen körülmények között 7. Pius tiszteletre méltó buzgalommal igyekezett gátat szabni az egyházat és a hitet fenyegető törekvéseknek és jelenségeknek. Ebbe a sorba illeszkedett a vallási közömbösséget és egyházellenességet is hordozni képes, erősen protestáns színezetű bibliai társaságok, missziós egyesületek, laikus intézmények elmarasztalása, vagy a radikális republikánus társaságok és a szabadkőműves mozgalom ellen hozott szigorú intézkedések. A politikai radikalizmus a pápai államban külön is gondot jelentett, hiszen a Szentatya által élesen elítélt karbonárik mozgalma a polgári átalakulás és az olasz egység követelésével létében fenyegette Péter utódának közép-itáliai világi hatalmát. Sok tennivalója akadt a Szentatyának a lelkipásztori élet területén is. Kedvező körülmény volt ebben a tekintetben, hogy számos országban valóságos vallási reneszansz, spirituális megújulás volt kibontakozóban, a kor vezető szellemi áramlatainak sorában pedig megjelent a romantika, amely olyan nagy gondolkodók által képviselve, mint Chateaubriand, a Schlegel fivérek, Görres vagy Manzoni, a hagyományhoz, a vallási értékekhez való visszatérés, az érzelem és a misztérium megbecsülésének programját fogalmazták meg. 7. Pius minden szélsőség ellenére rokonszemmel figyelte a romantikus életszemlélet térhódítását, és felkarolta a népi jámborság megnyilatkozási módjait. Ennek megfelelően támogatta a plébániai missziókat, a lelki gyakorlatokat, körmeneteket, zarándoklatokat, igyekezett átfogóan megújítani a papság képzését. Az ő idejében kezdett megerősödni a katolikus sajtó és egyesületi élet, gyarapodott a harmadrendek, laikus vallási közösségek, egyesületek száma és aktivitása. Megújult vagy újjászerveződött a szerzetesi élet. A népi vallásosság és jámborság ösztönzésére is gyarapodott az ünnepek, különösen a Mária ünnepek száma. Ám ezen a területen a Szent Atya legjelentősebb tette talán az volt, hogy 1814. július 31-én, Szent Ignác ünnepén, röviddel fogságból való szabadulását és Rómába való visszatérését követően, az Il Gesù-ban, a közösség római főtemplomában tartott ünnepélyes szertartás keretében, hatályon kívül helyezve 14. Kelemen korábbi szerencsétlen döntését, helyreállította a Jézus Társaság a jezsuita rend működését. Ezekben az években új lendületet kapott az Európán kívüli missziós munka is, amelynek hatékony irányítása érdekében a pápa átszervezte a Propaganda Fide kongregációt. Kiemelt jelentőségű volt, és különösen a kiváló diplomata Consalvi bíboros államtitkár számára jelentett nagy feladatot az egyház és az európai nemzetállamok közötti kapcsolatok új alapokra helyezése. Consalvi számolt a világ változásaival, és nem riadt vissza az észszerű kompromisszumoktól sem, amikor az egyes kormányok, Róma és a helyi egyházak közötti viszonyok rendezéséről volt szó. Ennek megfelelően sorra születtek a konkordátumok az itáliai és a német államokkal, Poroszországgal, a Bourbon restauráció Franciaországával, és aláírásra került a katolikus Lengyelországot érintő konkordátum is a cári birodalommal. Ebben az időszakban már folytak a hasonló célú tárgyalások a svájci kantonokkal, és előkészítés alatt állt az angliai katolikusok szabadságát, egyenlőségét biztosító megállapodás tervezete is. Feszültséget okozott viszont Spanyolország és Róma között a frissen függetlenné vált dél-amerikai gyarmatok elismerésének ügye. Madrid törvényen kívüli lázadóknak tekintette az új köztársaságokat. Hetedik Pius viszont némi habozás után a súlyos lelkipásztori szükségre és egy már meglévő helyzet tudomásul vételére hivatkozva elismerte ezeknek a magukat katolikusnak tekintő országoknak az önállóságát. Elődeihez hasonlóan a szűkös anyagi lehetőségekhez mérten hetedik Pius is pártolta a tudományokat, az irodalmat és a művészeteket. Így sorra hozatta rendbe Róma rossz állapotba került bazilikáit és templomait, kibővítette a vatikáni és a kapitóliumi múzeumokat. Neki és építészeinek köszönhető Róma egyik legszebb terének, a Piazza del Popolónak a kialakítása is. A pápa természetes feladatának tekintette Róma a franciák által elrabolt műkincseinek visszaszerzését. Szívós munkával, szakértő művészek, tudósok, közöttük a neves szobrász Antonio Canova bevonásával elérte, hogy a Párizsba vitt értékes könyvek, kéziratok, festmények és szobrok ismét hazataláljanak az örökvárosba. Élete utolsó hetei viszont egy szörnyű tragédia árnyékában teltek. 1823 nyarán a tetőn dolgozó építő munkások óvatlansága következtében tűz ütött ki a falakon kívüli Szent Pál székes egyház tetőszerkezetében. A lángokat lehetetlen volt megfékezni, a páratlan értékű épület együttes csak nem teljes egészében a tűz martalékává lett. A tragédiát mélyre megrendüléssel fogadó hetedik Pius pápasága ezzel szinte egy időben egy véletlen baleset következtében ért véget. A már 81 éves szentatya elesett a pápai parotában, és comnyaktörést szenvedett, aminek következtében egy hónapos szenvedés után 1823. augusztusában meghalt. Canova műhelye által készített síremléke elődeihez hasonlóan neki is a Szent Péter székesegyházban van. Hetedik Pius temetését követően egy hónapig tartó vitákkal tarkított konklávé következett. A korábbi idők viharai és történelmi tapasztalatai erősen megosztották a bíborosi kollégiumot. A kardinálisok egyik része Consalvi bíboros államtitkárral az élen a világban végbe ment, visszafordíthatatlan változások tudomásul vételét kívánta. A másik tábor, a buzgók, a Zelanti pártját azok az egyháznagyok alkották, akik a szigorú, meg nem alkuvó magatartást, következetes konzervativizmust kívánták az egyház és a világ kapcsolatában. Hosszú vitákat követően a konzervatív tábor került fölénybe, szeptember végén pedig az ő jelöltjük nyerte el a megválasztáshoz szükséges számú szavazatot. Az új magának a 12. Leó nevet választó pápa, eredeti neve szerint Annibale della Genga Sarmattei, grófi család sarjaként 1760-ban született családja Spoleto közelében fekvő kastélyában. Fiatalon a Római Nemesi Akadémia növendéke volt, és 1783-ban szentelték pappá. Ezt követően 6. Pius személyi titkára volt, 1794-ben pedig címzetes érseki kinevezést nyert. Ettől az időtől a pápai diplomáciában szolgált. Hosszú éveken keresztül vezette a kölni és a hollandiai nunciatúrát. Részese volt a Napóleon által követelt egész Németországot érintő konkordátum tervezet kidolgozásának, amelyből végül semmi sem lett. Ezt követően dolgozott a Bajorországgal és Württemberggel kötendő külön megállapodásokon, ezek aláírását viszont a francia császár politikai megfontolású vétója akadályozta meg. Megbízatása lejártával hazatért, és Monticelli apátságába vonult vissza néhány esztendőre. Akkor lépett ismét aktív szolgálatba, amikor Napóleon csillaga már leáldozott, és 7. Pius visszatért fogságából. Ekkor a pápa Párizsba küldte, hogy a szövetségeseknél a franciák által elragadott pápai területek visszaadását követelje. Ám az ekkor mód felett kényelmesen utazó Della Genga saját hibájából lekéste a párizsi tárgyalásokat, mire a késlekedését kiköszörülendő utána siető Consalvival együtt a francia fővárosba ért, a nagyhatalmak már döntöttek. A vitatott pápai területeket Ausztria, Avignont pedig Franciaország kapta. Több eredményt ért el 1816-ban, amikor több német fejedelenség és Róma között sikerült konkordátumot tető alá hoznia. Ennek elismerése volt, amikor még abban az esztendőben 7. Piusztól elnyerte a bíbort, és kinevezést kapott Senigallia püspökévé. Amikor a bíborosok 1823 nyarának végén bevonultak a konklávéba, Della Genga a konzervatívok jelöltjének számított, de nem tartozott a Zelanti táborán belül a legbigottabb, legreakciósabb, az idő kerekét minden áron visszafordítani akaró kardinálisok közé. A választások menetében éppen ezért kerülhetett alapja előtérbe, hiszen az ő személyét kompromisszumként az ellentábor is hajlandó volt elfogadni. Maga Della Genga bíboros kezdetben tiltakozott jelölése, illetve megválasztásának lehetősége ellen, alkalmatlanságra, gyenge egészségi állapotra hivatkozott, és csak hosszú unszolás után fogadta el a tiarát és a vele járó, igen nagy terhet jelentő felelősséget. Kedves hallgatóim! Szakítsuk itt, most, 12. Leó trónra lépésével félbe, legközelebb 1823-tól pápaságának eseményeivel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották, a pápaság történetéről.
Hírpercek.
Kedves hallgatóink, híreinket hallják, a mikrofonnál Keresztes Szilvia.